Kedves testvérek, szeretettel köszöntelek benneteket. Nem csak az igei felszólításért álltam ide, hanem volt egy ilyen kérdés, hogy van-e valakinek szolgálata. Nem az enyém lesz, de hát mondhatnám úgy, hogy a keresztapámé. Tegnap meghallgattam egy verset Moldován Vilmostól, amit a karácsony üzenetéről írt, és azt hiszem, hogy hát nem igazán találtam olyat, aki annyira megfogalmazta volna lényegét, mint ő, lehet, hogy elfogult vagyok. Mondtam a feleségemnek, hogy vetekedik az Ady Endre karácsonyi versével, és megkértem a testvérünket, hogy ezt a verset vetítse le nekünk. Figyeljük az üzenetét, mert én úgy érzem, hogy hát olyan 40 éves távlatból, ahogy írta ezt a verset, nagyon nagy üzenete van számunkra és a karácsonnyal kapcsolatosan. Köszönöm szépen.
Dankó Hajnalka vagyok, Penészlekről. Moldován Vilmos, karácsony. Odakint hull a hó, fehérlik a rét, az út, a tó. Ülök a melegben egymagam, itt bent csend van, néma az ajkam. Csak kályhámban serceg a parázs, életed rövid tűz, elmúlás. Siető léptek hallatszanak jégvirágos ablakom alatt. Hová mennek oly kínos gyorsan az emberek, mind izgatottan? Tán haldoklónak visznek vígaszt, kinél egy sápat asszony virraszt, vagy árváknak visznek ruhákat, kik jéghideg szobákban fáznak, vagy örömhírt a bús anyáknak, kik fiúkra hiába várnak? Nem. Ma karácsony van. Zord, hideg. Bezárulnak az önző szívek. Minden mulató hely ma tömött, emberek keresnek örömöt. Táncolnak és fennen vigadnak, ma születnek víg lakodalmak. Pókhálókból álmokat szőnek, ma szeretnek, gyűlölnek, ölnek. Álmos cigányok muzsikálnak, s szívekben kelnek szörnyű vágyak. Táncolnak, isznak, dorbézolnak, kik reggel még templomban voltak. Alomra törnek az üvegek, nem baj, hogy Jézus megszületett. Hisz nem ez a fontos azoknak, kik e napon léhán mulatnak. Így fest ez a modern karácsony, gyertyák égnek a fenyőfákon, gyomor s érzelmek ünnepe ez, csaló külszín mindent elfedez. Amint nézem ez őrületet, mely sok szívet hatalmába vett, előttem feltűnt egy alak, ruhájáról fények bomlanak, megismerem a drága mestert, s elébe hullok, mint egy gyermek. Uram, lásd, megvet ez a világ, utadra nem szóródik virág, egyedül jársz havas tájakon, arcodra ült néma fájdalom. Tudom, hogy híveket keresel, de meddig elláthatsz szemeddel, csak zord, fagyos szíveket találsz, melyekben a hit csak talmi máz. Hozzád már pásztorok nem vágynak, szent jelek utat már nem írnak. Eltűnt a hű vezérlő csillag, s a pusztákon vándorok sírnak. Öröm helyett bennünk kínterem, elveszett előlünk Betlehem. S napkeletről nem jönnek bölcsek, heródesek életedre törnek. Uram, tudom, hogy fáj minden szó, a bűnökre nem hull fehér hó. Néked ma kedves minden lélek, a bűnösök, ha hozzád térnek, a szenvedők, ha hivogatnak, Zákeusok, ha befogadnak. Uram, ha nincsen számodra hely, hol e zord időben áttelej, ha nincsen e világban jászol, mert a szív bűntől telve gyászol. Ha téged sehol nem fogadnak, s e télben otthon nélkül hagynak, fogadd el szívemet szállásnak. Ha a gazdagok ma megvetnek, lesz szívemben egy kis hely neked. Ha mulatozók nem ismernek, s házaikból téged kivernek, ha templomok be nem fogadnak, s követőid megtagadnak. Szívemben mindig lesz hely neked, hogy te velem lakjál, s én veled, hol fáradt fejedet lehajtsad, s tanítani megnyissad ajkad. Jézus, ma már ne is menj tovább, mert bágyott és mámoros a világ. A házakban fényszórók égnek, ajándéktól nem látnak téged. Maradj itt, töltsd velem az estét, könnyítsed a sorsom keresztjét, s ha álomra hajtom a fejem, ó Jézusom, te maradj velem, mert nincs szükségem nékem másra, sem fényre, sem magasztalásra, sem mámorra, sem végörömre, csak te legyél velem örökre. Legyen szívem számodra jászol, s ez lesz az igazi karácsony.
Van egy motivum, amit nagyon szeretett ez a lelkész. Ez pedig az, hogy Jézus a szívünkben van, írt egy éneket is. Valaki ver a szív ajtaján, ez a címe, Jézus kopog a szív ajtaján. Festményeket is festett erről, és ez a vers is erről szólt, hogy a szívünk legyen egy jászol, a szívünk legyen egy olyan hely, ahol befogadjuk Jézus Krisztust, és én hiszem, hogy ez a karácsony üzenete. Én nem karácsonyi prédikációval készültem, úgy kimondottan, amikor Jézus születése, Betlehem, stb. Erről beszélünk, hanem arról a tényről, amiről ő is beszélt, hogy Jézus Krisztus szülessen meg a szívünkben. Nagyon érdekes ezek a gondolatok és a Biblia gondolata is, amikor Pál apostol azt mondja, hogy Krisztus lakozik hitáltalati szívetekben. Szeretetben meggyökerezvén, alapot vévén, hogy megértessétek minden szentekkel egyben, mi a szélessége, mélysége, hosszúsága, magassága az Isten jó voltának. Sehol nem azt olvassuk, hogy Jézus az agyunkon kopog, sehol nem azt olvassuk, hogy Pál azt mondja, hogy lakozik Krisztus hitáltalati elmétekben, agyatokban, hanem a szívetekben. És ha megnéznénk azt, hogy egy adventistának, egy adventista számára melyik a legnagyobb távolság? Mit gondoltok egy adventista számára melyik a legnagyobb távolság? Az agy és a szív között ez a legnagyobb távolság, mert itt dolgok megszületnek, csak nehezen mennek át ide. És a Biblia azt mondja, hogy az az igazi hit, az az igazi kereszténység, amikor innen át tudnak menni a dolgok ide. Jézus Krisztus nem csak eddig tud bejönni az életünkbe, hanem ide is be tud költözni. A mai délelőtti órában arról szeretnék beszélni, hogy tulajdonképpen mi, mint Krisztusnak a gyermekei, Krisztus tanítványai, hogyan közelítjük meg a mi hitünket, hogyan teszünk bizonyságot a mi hitünkről. Egy kicsit úgy megrémít bennünket, amikor azt mondjuk, Krisztus tanítványai vagyunk, és az utóbbi időben elég sokat beszéltem a gyülekezetekben a tanítványságról, és úgy megijedünk, hogy megint tanítványságról, megint mit akarnak ránk kényszeríteni, megint menni kell, missziózni, könyvet árulni, stb. Mi az, amit ránk akarnak most megint azzal, hogy a tanítványság. Én szeretném elmondani nektek azt, hogy nincsen szebb és jobb dolog a tanítványságnál. Nincsen felszabadítóbb dolog a tanítványságnál. A tanítványság nem egy olyan teher, hogy erről beszél a szószéken, a prédikátor, és akkor nekünk menni kell utána, és ide-oda, és ezt meg azt kell csinálni. Hanem a tanítványság az, amikor Jézus megszületik a szívünkben, és egy természetes túlcsordulása annak, ami történik bennünk. Túlcsordul Istennek a szeretete bennünk. Szombatiskolában tanultuk, hogy mi volt a baj Mózessel, hogy nem ez a szeretet csordult túl az ő szívében, és emiatt gond volt, nem is mehetett be Isten országába. Tehát, hogyha a tanítványságot nézzük, hogy a tanítvány hogy éli meg az ő életét, akkor azt kell mondanunk, hogy a legcsodálatosabb dolog, hogy tanítványok lehetünk, a legfelszabadítóbb dolog, hogy tanítványok lehetünk, a legbeteljesítőbb dolog, hogy tanítványok lehetünk. Ha megkérdeznek benneteket, hogy ti miért vagytok adventisták, mit válaszolnátok erre a kérdésre? Miért vagytok adventisták? Hogy kezdődnének a mondatok? Azért vagyok adventista, mert? És hogy folytatodna? Mert Krisztus tanítványa vagyok. Lehet mondani azt is, ami az ideális, amire úgy gondoljuk, hogy ez lenne az igazi, és lehet mondani azt is, hogy mi a valóság tulajdonképpen. Hallottunk már olyan magyarázatokat, hogy én adventista vagyok azért, mert megismertem az igazságot. Adventista vagyok azért, mert meggyőződtem az igazságról. Mert elfogadtam az igazságot, mert követtem az igazságot, és ez a megfogalmazás hová vezet? Igen, megismertem az igazságot, elfogadtam az igazságot, követem az igazságot, és nagyon kevés ember mondja azt, hogy amikor megkezdem, miért lettél adventista, hogy azt mondja, hogy hát ember, Isten úgy túlárasztotta a szívemet a szeretetével, és annyira megtapasztaltam az ő szeretetét, hogy nem tudok nemet mondani, nem tudtam nemet mondani, ezért adventista lettem. Ha én azért tettem adventista, mert meggyőződtem, mert elfogadtam az igazságot, eljutottam az igazságra, akkor azt mondhatnám, hogy szinte egy vitának az eredményei vagyunk. Hát ha eljutok az igazságra, akkor összemérem a hamisságot az igazsággal, vitatkozik a kettő egymással, és aztán győz valami, és én adventista lettem azért, mert ebben a vitában valami győzött. Meggyőzött engem az igazságról. És akkor, amikor, ha én így lettem adventista, akkor hogy akarok másokat adventistává tenni? Vitatkozok velük. És ha jól tudok vitatkozni, akkor esetleg megnyerem. És a tanítvány miért fér tanítványnak lenni? Hú, én nem tudok vitatkozni, nem tudom megnyerni az embereket, én nem tudom meggyőzni az embereket. De a tanítvány feladat nem az, hogy meggyőzze, a tanítvány feladata az, hogy engedje, hogy túlcsorduljon a szíve Isten szeretetétől, és engedje, hogy Isten tegyen vele, amit akar. Az egyik nehéz, a másik könnyű. Ha azt kérdezem tőletek, hogy a tanítványságnak mi az alternatívája, mi más van a tanítványságon kívül? A testvérnő azt mondta, hogy azért vagyok adventista, mert Krisztus tanítványa lettem. Milyen más lehetőség van a tanítványságon kívül? Milyen más alternatíva van? Van más? Pozitív értelemben nincsen más. Én hiszem azt, hogy ha jó oldalon állunk, akkor mindjárt Krisztus tanítványai vagyunk, és nincs alternatívája. De van negatív alternatívája. Mi a tanítványságnak a negatív alternatívája? Ez a formalizmus. És mi a formalizmus? A formaság, a kegyességnek a látszata. Mi a kegyesség a Bibliában? Hogy mondanánk a kegyességet másképpen? Igen, ez nagyon így hangzik, hogyha szó szerint akarjuk fordítani, de a kegyes ember az a vallásos ember. Amikor azt mondja, hogy akinél megvan a kegyességnek a látszata, akkor azt mondja, hogy megvan a vallásosságnak a látszata. A kegyesség a Bibliában az a vallásos ember, a hívő ember tulajdonképpen. Ez a kegyes ember. Nem az, hogy kegyelmesen viszonyul másokhoz, hanem a kegyesség az a vallásosságnak egy szinonimája magyarban. Tehát mi a formalizmus? Amikor formákra épül, szertartásokra épül, külsőségekre épül, észérvekre épül, ez a formalizmus. Tehát van a tanítványság, amikor Krisztus a szívünkben van, és túlcsordul. És van a formalizmus, amely bizonyos formákra épül. Eljövök szombaton a gyülekezetbe. Ennyi a hitem forma. Minden szombaton. Ez a prédikátor, akinek a versét hallottuk, azt mondta, hogy olyan, mint az ajtó, amikor forog a sarkába a formálisan vallásos ember. Mozog, elég sokat mozog az ajtó, csak nem megy sehová. Nem? Mozog, de ugyanabban a helyben marad. Így van a formálisan megélő, tehát aki a hitét formálisan megéli, rengeteg tevékenység van benne, és ha összemérnénk azt, hogy hát én nem akarok tanítvány lenni, csak olyan formális adventista jövök a gyülekezetben, meg megcsinálok bizonyos dolgokat, akkor azt kell mondanom, hogy sokkal fárasztóbb a formalizmus, mint a tanítványság. Mert a formalizmusban benne van egy csomó dolog, amit meg kell csinálnom. Azért, mert ez a forma. Mert ezt megkövetelik, és ez benne van az egészben. A tanítványság az, hogy neked nem kell csinálni semmit. Csak engedd, hogy Krisztus túlcsordjon az életedbe, és ő tesz valamit veled, és nem a te produktumod lesz ez az egész dolog. Tehát a tanítványság az egy szép dolog, jó dolog, azért, mert nem teher, nem feszültség, nem egy rossz dolog, hanem egy tulajdonképpen egy olyan dolog, amit mi is élvezünk. Tehát ha Isten megtölti a szívünket, teletölti, az nem egy élvezetes dolog, nem egy szép dolog. És az, hogy túlcsordul és jut a másiknak is, az egy teher, az egy csúnya dolog, egy olyan, amitől félni kell, és jaj, én nem akarok tanítvány lenni, mert az annyira. Tehát tulajdonképpen ez egy szép dolog, ez egy szép élmény, amikor megtörténik velünk. Jó néhány Ellen White idézetet hoztam nektek, és nem fogom megosztani az összeset, mert nem fél bele az időbe, de arról szól, hogy Krisztus tanítványa mit tesz tulajdonképpen? Mi az, ami őt ösztönzi a munkára? Nem az, mert a szószéken azt mondták, hogy tanítványoknak kell lenni, és ennyi könyvet kell széthordani, vagy ennyi valamit kell csinálni, hanem egészen más. Ellen White azt mondja, hogy ha a keresztények mindennapi érintkezésük közben többet beszélnének egymással Isten szeretetéről, a megváltás nagy igazságairól, akkor szívük felüdülne, és vágyébredne bennük, hogy beszéljenek a szeretetéről. Mert felmelegszik és felbátorodik a szívük. És azt mondja, ha többet gondolnánk Jézusra, és többet beszélnénk róla, akkor jobban érezhetnénk a jelenlétét. Egyszerűen azt mondja, hogy beszéljünk Jézusról, beszéljünk a megváltás történetéről, a megváltás igazságairól, a Jézussal tartozó dolgokról, és ha ezt tesszük, akkor felmelegszik a szívünk, teletölti a szívünket, és akkor már beszélni tudunk Jézusról. Milyen nehézség az, ha van egy barátunk, aki az életben elért valami nagy eredményeket. Milyen nagy erőfeszítésbe telik az, hogy beszéljünk róla. Elmondjuk, hogy mit ért el, mit csinált, milyen nagy, stb. Ugye milyen könnyű róla beszélni? Nem kell megtanulni, nincs módszere ennek az egésznek. Egyszerűen, ha csodálom azt a valakit, aki hozzám tartozik, és beszélnem kell róla, akkor egyszerűen jön belőlem. Ha Jézus csodálom, eléri azt az én életemben, hogy ő az első helyen legyen, és csodáljam őt, akkor nem egy erőfeszítés lesz róla bizonyságot tenni, hanem ez jönni fog. Mi történik akkor, amikor ez megtörténik? Ellen White azt mondja, hogy élvezetté válik a róla való beszéd és nevét magasztalni. Ez olyan, mint amikor a barátainkról beszélünk másoknak. Amikor a megváltás témáiról beszélünk, gondolkodunk és beszélünk ezekről a témákról, akkor azt mondja, hogy a Golgotáról egy fénysugár, a keresztről egy fénysugár eléri annak az embernek a szívét, akinek beszéltünk Jézusról, és munkálkodik benne. Nem mi térítjük meg az embert, mi Jézusról beszélünk, a megváltás témáiról beszélünk, a Golgotáról egy fénysugár érinteni fogja annak az embernek a szívét, és a Szentlélek elvégzi a munkát a szívében. És mi történik ezzel az emberrel? Ellen White azt mondja, hogy ebben a pillanatban a Krisztus gyermekévé lesz. Ha én az én életemmel bemutatom Krisztust, túlcsordul belőlem, meglát valamit a Golgota szeretetéből, a Szentlélek elvégzi ezt a munkát, és amikor ő azt mondja Istennek, hogy igen, akkor ő már Isten gyermeke. Nem csak attól a pillanattól, amikor megkeresztelkedik, hanem akkor, amikor igent mond Istenre. Ekkor történik az ezzel az emberrel, amikor elfogadja és eleményt azt mondja, és most a legcsodálatosabb és legkáprázatosabb dolog történik. Krisztus igazságát, ami igaztalan kudarcot való cselekedeteink helyére tesz Isten. Mikor megérintette a keresztről jövő fény azt az embert, a szívét, és ő azt mondja Istennek, hogy igen, akkor Isten elveszi minden kudarcát, ami addig volt az életébe, és a helyére teszi Krisztusnak az igazságát. Ez egy óriási csere, és a kereszténységnek az egyik legnagyszerűbb üzenete, hogy én, aki annyit botladoztam, aki olyan sok kudarcot vallottam, és olyan sok szomorúságot okoztam Istennek, egyszerűen Isten ezeket elveszi, eldobja, és Krisztusnak az igazságát helyezi rám, és olyannak tekint, mint a soha nem vétkeztem volna, és úgy tekint rám, mint az ő fiára. Ezért nem sok mindent kellett tennünk, csak egyszerűen engedjük, hogy tanítványok legyünk, engedjük, hogy Krisztus szeretete túlcsorduljon a szívünkben, és elvégezze ezt a munkát. Pál apostol, amikor elment különböző helyekre végezni az evangélium munkáját, elmondta azt, hogy ő miért tette. Azért, mert valaki ráparancsolt, azért, mert Isten azt mondta, hogy nem fogsz üdvözülni, ha ezt nem teszed meg. Miért ment Pál apostol ilyen utakra, ahol sok-sok veszélynek volt kitéve, és mégis olyan örömmel végezte ezt a munkát? Mi indította őt erre? Milyen kényszer lehetett benne? Hát Pál azt mondja, hogy Krisztus szeretete, Krisztus szerelme szorongat. Ez mit jelent? Krisztus megtöltötte a szívét, túl áradt ez a szeretet, és azt mondta, hogy menni kell mindenhova, és vinni ezt az egészet, és adni az embereknek. És miért volt az, hogy nem tört el őt az, hogy megostorozták, hogy megverték, hogy megkövezték, hogy hajótörés szenvedett, hogy utálták a zsidók, utálták a pogányok, még a keresztényeknek is egy része. És ő ezzel abszolút nem törődött. Miért? Mert azt mondja, hogy a Krisztus szeretete szorongat engem. És azt is mondja Pál apostol, hogy avagy nem tudjátok, hogy Isten jósága megtérésre indít benneteket. És mondtuk az, hogy hogy történik a megtérés, hogy Jézus a szívünkben jön, és ez a szeretetet túlárad bennünk, amikor az apostol azt mondja, hogy az Isten szeretete megtérésre indít, vagy a másik dolog, hogy valaki meggyőzött. Érzitek a kettő közötti különbséget? Meggyőzöttem az igazságról, mert egy vitában győztem, vagy győztek valakik, vagy pedig Pál azt mondja, hogy az Isten szeretete téged megtérésre indít. A vitában való győzelem miatt lettél adventista, vagy azért, mert az Isten szeretete megtérésre indít téged. Beszéltünk arról a szombatiskolában, és a testvérünk elmondta a szünetben is, hogy ő nagyon aggódik az egyházban a csomó feszültség miatt, ami közöttünk van. És tudjátok, hogy miért van? Nem tudom biztosan, lehet, hogy ti is segítetek ebben, de az egyik oka úgy gondolom, hogy ez azért van, mert nagyon sokan a viták eredményeképpen lettünk adventisták. Miért vitatkozunk a másikkal? Miért ítéljük el a másikat? Miért érezzük azt, hogy feladatunk megítélni a másokat? Mert volt egy vita, engem meggyőztek abban a vitában, egy bizonyos pozíciót felvállaltam, és ha te nem úgy csinálod, akkor vitatkozok veled. De ha Krisztus szeretete teleönt, akkor nem fogok vitatkozni veled. Akkor nem az lesz a lényeg, hogy meggyőzelek a magam igazságáról, hanem egyszerűen azt csak engedem, hogy Isten szolgáljon rajtam keresztül neked. Isten szeressen téged rajtam keresztül. Ezért az a kétféle megközelítés kétféle eredményre vezet. Meggyőzöttem az igazságról, és mindenkinek megvan a maga igazsága, nem csak az advent igazság, amire azt mondjuk, hogy ez az adventista igazság, hanem mindenkinek megvan a maga kis igazsága, és erről győzködni akarja másikat, így térítjük meg a másikat. Pál apostol pedig azt mondja, hogy a Krisztus szeretete az, ami Istennek a szeretete térít meg bennünket. És azt mondja, hogy Krisztus szerelme szorongat bennünket, ez az, ami cselekedetre indít minket. Ellen White azt mondja, hogy az Úr az ő nagy jóságából egy igen becses üzenetet küldött az ő népének. Ez az üzenet a megváltónak az emberiségét hozott nagy áldozatáról, és ezt sürgősen kellett volna magasra emelni az egész világ előtt. 1888-ban kezdtek el beszélni arról, hogy nem a vita eredménye a meggyőződés, hanem Krisztusnak a szívünkben lakozása nagyon fontos. A keresztény nem vitatkozik másokkal, hanem maga sem emeli Jézus Krisztust. Ez volt 1888-nak a nagy vívmánya, hogy maga sem emeljük Jézus Krisztust, és azt mondja, hogy ezt sürgősen kellett volna tenni. De nem tettük. És majd később látni fogjuk Ellen White-nak egy néhány idézetéből, amikor elmondja, hogy hol lenne az egyház, hogyha Krisztust maga sem emelték volna. Ha ez az út innen ide át lenne hidalva, 20 évvel, maximum 20 évvel, ezután az üzenet után mondja, hogy emberek, nem tudjátok, mit veszítettünk, hogy ezt nem tettük sürgősen, nem emeltük magasra Krisztust, nem ez volt az üzenetünk, hol lenne az egyházunk? És azt kell mondani, hogy 120 év múlva ezt és ezt nem hidaltuk még mindig át. Mert mindig a viták eredményeképpen vagyunk azok, akik vagyunk, vitatkozunk egymással, vitatkozunk másokkal, és a vitatkozás az nem az Úrtól van. Ezt Ellen White is el fogja mondani. Elmondja azt, hogy amikor erről elkezdtek prédikálni, azt mondja, 3 héttel később egyértelműen megállapítja, sokféle külsőség uralkodik az egyházban, ez a formalizmus, a külsőség. Sok lélek a világosság és ismeret hiányában megy tönkre. Tehát miközben vitatkozunk, tönkre mennek lelkek, mert nem erre van szükségük. Szükségünk van arra, hogy a világosság forrásával oly szoros kapcsolatban legyünk, hogy a világ számára a világosság csatornáivá válhassunk. Aztán beszél a formalizmusról. A formalizmus azonban valami nagyon megtévesztő és kárhozatos dolog. Pedig szép és nagyon szépeket lehet csinálni. A farizeusok, Jézus mondta is a képmutatók, hogy ők a formalizmusban olyan csodákat tettek, olyan életet éltek a farizeusok, hogy csodálnánk őket, ha egy farizeus itt élne közöttünk. Semmi bűn nem tudnánk rá mondani. Minden csodálatos ezzel kapcsolatosan, de azt mondja, hogy valami megtévesztő és kárhozatos dolog. Ez az a gyanútlanul rejtőzködő sziklaszírt, amely az egyházat az évszázadok folyamán oly sokszor fenyegette megsemmisüléssel. Egy alattomosan fekvő sziklaszírt nem veszi észre a hajó, és mi történik? Hajótörés szenved, és azt mondja, hogy a formalizmus az a sziklaszírt, az alattomosan fekvő sziklaszírt, amely évszázadokon keresztül veszélyeztette az egyházat, hogy el fog süllyedni. Ha nem a szívünkben van Krisztus, csak az eszünkben, nem a mi lelkünkben, hanem csak a formákban, hogyan csináljuk az Isten tiszteletet, mindenek megvan a maga formája, de hiányozhat belőle maga Krisztus. Tehát ez a gyanútlan sziklaszírt, amely veszélyezteti. Pál apostol figyelmeztet, hogy a kegyesség látszata, vagyis a vallásosságnak a látszata, elleni egyedüli gyógyszer. Mi ez az egyedüli gyógyszer? Tehát azt mondtuk, hogy veszélyes a formalizmus, mert az egyház hajóját veszélyezteti évszázadon keresztül, és van rá egy gyógyszer. Mi ez a gyógyszer? Mit gondoltak? Igen. Ez a gyógyszer, amit megtapasztaltunk, ami Urunk Jézus Krisztussal való közösség. Ez a szeretett közösség Jézus Krisztussal. A Krisztussal való élő hit általi kapcsolat tartós. Tehát, hogyha Jézus itt megszületik a szívünkben, akkor a hitünk tartós. Nem kell attól félni, hogy elhagyja a gyülekezetet, elmegy. Aki egy elméleti vita alapján van a gyülekezetben, az meg fogja győzni más valaki. Mert olyanok vagyunk emberek, hogy meggyőznek bennünket. Hát csak azért vagyok itt, mert valaki meggyőzött, holnap meggyőzhet valaki másról is. De ha Krisztus beköltözött a szívembe, akkor onnan nem lehet kivenni. Pál apostol azt mondja, hogy a mi életünk el van rejtve Krisztussal együtt az Istenben. Ez a kapcsolat, ez az élő kapcsolat. Hol van az életem, amikor elfogadtam Krisztust? El van rejtve együtt a Krisztussal az Istenben. Jó helyen van? Van jobb hely ennél? Nincsen jobb hely. Ez történik. Tehát ez a kapcsolat, és azt mondja, hogy ez tartos. Minden egyéb közösség semmivé válik. A formalizmusra épülő közösség semmivé válik. A vita alapján megtért közösségek semmivé válnak. És amikor azt látjuk, hogy a gyülekezeteink fogynak, egyre kevesebben vagyunk, mert nem kell elgondolkozni azon, hogy át kellene hidalni ezt a kettőt, és akkor állna meg ez a fogyás. Mert azt mondja, hogy a Krisztussal való élő közösség tartós, minden más közösség semmivé fog válni. Ha nem tanítványok vagyunk, nem a tanítványságot éljük, hanem formálisan vagyunk keresztények, akkor ez ide vezet. Eljövök szombaton gyülekezetbe, hozom az adományomat, éneklek, szolgálatok, hazamegyek, és vége, ennyi volt az egész. Ez a formális, azt mondja, hogy ez a szikla, amely alattomos, és veszélyezteti a lelki hajónkat. Ha kimerítően foglalkozol a megváltás témakörével, akkor megerősödsz és nem esedsz. Isten lényét jobban megismered. A megváltási terv mélyebb megismerése által képesebb leszel mennyei megbízatásod teljesítésére. Nem kell félnünk, hogy a tanítvány hogy teljesíti a megbízatását, mert azt mondja, hogy ha megváltás témakörével foglalkozol, akkor Krisztus meg fogja tenni ezt benned. Ha megváltunk bűnáldozata, a bűn ellenséges természete, és a hit általi megigazulás témái felett komolyan elmélkedünk, és azokat elfogadjuk, akkor bűnbocsánatot, békességet, örömöt nyerünk, és győzelemre jutunk. Tehát ha azt mondja, hogy nem itt történik, hanem itt valami, akkor azt mondja, hogy ha ezek fölött, a témák fölött elmélkedünk, akkor bűnbocsánatot, békességet, örömöt és győzelmet nyerünk. Nem tudom, mit tennénk még a sorban, amire vágyunk, hogy még egy valami kellene. Ha Isten azt mondaná nekünk, ma úgy megyünk el a gyülekezetből, hogy bűnbocsánatot kaptunk, békességünk van, örömünk van és győzelmünk van a bűn fölött, mit kérnék még tőle, hogy Uram, még ezt kérném? Minden. Minden megvan, amire szükségünk van. És hogy jutunk el ide? Nem az elméletek alapján, hanem a Krisztussal való közösség alapján. Aztán beszél a formális hívőkről. Azt mondja, hogy azoknak állapota, akik színlelik, hogy Isten gyermekei, hangosabban kiabál, mint a hitvallásuk. Tehát hiába gyönyör a hitvallásuk, és olyan szépen el tudják mondani a hitvallást, semmi hibát nem találunk benne, de azt mondja, hogy a lelki állapotuk hangosabban fog beszélni, mint amit a szájukkal elmondanak tulajdonképpen. Ez egyfajta bizonyíték annak, hogy valamilyen hatalom elvágta a sodronykötelüket, amelyel az örökkévaló sziklához voltak erősítve, és ezért iránytű és térkép nélkül hánykolodnak a tengeren. Csodálják az emberek, milyen hívők. Csodálni lehet őket, hogy mi mindent megvalósítanak, de azt mondja, hogy elvágták a sodronykötelet, amelyel a sziklához voltak Jézus Krisztushoz kötve, és az életük hajója irányíthatatlanul hánykolodik az élettengerén. Tehát látjuk azt, hogy Isten milyen komolyan veszi azt, hogy egy színlelt vallásunk van, egy formális vallásunk van, vagy Jézus tényleg a szívünkben lakik. Ha csak egy színlelt vallásunk van, akkor ez a sodronykötél elvágodik, és aztán az élettengerén ide-oda hánykolodunk. És mi történik ezekkel? Ők kritizálják a többieket, akiknek már el lett vágva hajójuk, a kötelük. Az egyik gyülekezetben nem régen arról prédikált valaki, hogy testvérek, mikor hagyjuk már abba, hogy Isten szeretetéről beszéljünk. Valamikor át kéne térni a komoly dolgokra is, mondta ez a testvér. Hát nem ez a világ legnagyobb kérdése és legkomolyabb dolga. Ebből kell kigyógyulnunk, ez az a reformáció, amire el kell jutnunk, hogy már nem Isten szeretete vezet bennünket, hanem valami más. Nem elégséges csupán, hogy az igazságról vitatkozni tudsz. Fontos, hogy a Jézussal való kapcsolatod által győz meg az embereket. Rövid mondat, két mondat része van. Az egyik azt mondja, nem elég, hogy az igazságról vitatkozni tudsz. Fontos, hogy a Jézussal való kapcsolatod által győz meg az embereket. Mivel győzzük meg, hogy tanítványok legyenek? A vitában győzni fogunk, és akkor tanítvány lesz. Vagy azt mondja, hogy a Jézussal való kapcsolatod által fogod meggyőzni az embereket. És ez könnyű, mert ha ott van, akkor van és működik, ha nincs ott, akkor nem működik. Aztán elmondja, hogy amennyire csak lehet, mondjuk el Jézusnak a történetét természetesen, hogy soha nem fogjuk tudni a legnagyobb mélységeiben kiaknázni. Mert azt tanultuk, hogy még az örök életben is ezt fogjuk tanulmányozni. De ez nem jogosít fel bennünket arra, hogy most másról beszéljünk, hanem ezt kell tennünk, erről kell beszélnünk, mert ez győzi meg az embereket. És itt van az az idézet, amit mondtam. Ki tudja, milyen lendületbe jött volna az egyház és Isten ügye, ha hitáltali megigazolás üzenetét osztatlanul elfogadták volna. Isten népe üzenetet kapott az isteni ihletés bélyegével. Hogy volt ez? Jones és Wagonner prédikáltak a hitáltali megigazulásról, arról, hogy innen ide kell jöjjön az üzenet, és Ellen White kapott látomást, és azt mondja, hogy amit ezek a fiatal emberek prédikáltak, az igaz, és el kell fogadni, tehát az isteni hitelesítés bélyege rajta volt ezen az üzeneten, nem emberi kitalálás. Ezek megmutatták nektek Krisztus dicsőségét, fenségét, igazságát, jóságát, igazságának nagyságát. Tehát, amikor erről beszéltek a hitáltali megigazolásról, Krisztus dicsőségét, fenségét, igazságosságát, jóságát, igazságának a nagyságát mutatták be. Ezt mutatta be Mózes a sziklánál? Amiatt nem mehetett be? Pontosan az ellenkezőjét. Tehát látjuk itt ebben az egész dologban. Az Istenség teljessége megnyilatkozik Krisztus teljes szépségében és szeretetében, hogy mindazokat fellelkesítse, akinek szíve nincs bezárva az előítélet által. Tehát mit mond ő? Azt mondja, hogy az Istenség teljessége megnyilatkozik Krisztus teljes szépségében és szeretetében, és fellelkesíti azokat, akik hallják. És azt mondtuk, hogy a feladat az volt, hogy Krisztus magas emelni. Ez volt a jelszavuk. Nem más a feladatunk, mint Krisztus magas emelni. Mózes nem dicsőítette meg az Istent, nem emelte magasra az Istent, és ez volt a bűne. Aztán elmondja Ellen White, hogy amikor elkezdték ezt az üzenetet hirdetni, mi volt az eredménye? Az üzenet békét, örömöt és reménységet hozott a szívükbe. Amikor a reformáció elindult, és Luther Márton elkezdte prédikálni a Biblia igazságait. Előtte a szószékekről arról szólt a prédikáció, Isten hogy bünteti meg az engedetleneket, hogy égnek a pokolban, hogy szenvednek a purgatóriumban, és a fenyegetésekről szóltak a prédikációk. És az emberek kiszáradtak az ő lelkük, éhes volt. És amikor Luther elkezdett prédikálni Isten szeretetéről, Isten feltétel nélküli szeretetéről, akkor özönlöttek az emberek a templomokba. Mert végre az az üzenet, amit kellett hirdetni, azt hirdette. És ez is, itt amikor az adventisták 1888-ban hirdették, az üzenet békét, örömöt, reménységet hozott a szívükbe. Éreztem, hogy Isten lelkének áldása kísérte az üzenetet, ahol csak hangzott, mondta ő. És figyeljetek meg a következő mondatot. Úgy éreztük, a menny levegőjét lélegezzük. Valóságban angyalok lebegtek körülöttünk. Mit hirdetett addig az adventista egyház 1888-ig? A törvénynek való engedelmességet. Vagyis ami csak eddig megy, és a kezünkig meg hogy engedelmeskedünk a dolgoknak. És amikor elkezdték hirdetni a Jézusban való megváltást, amikor magasra emelték Jézus Krisztust, amikor az ő áldozatáról, szeretetéről beszéltek, akkor azt mondja, hogy olyan volt, mintha menny levegőjét szívtuk volna magunkba. És mintha angyalok lebegtek volna körülöttünk. Ezt egy ilyen vitában el lehet érni, amikor vitatkozunk, kinek van igaza? Úgy érezzük, hogy a menny levegőjét szívjuk, és úgy érezzük, hogy az angyalok röpködnek itt közöttünk? Aztán beszél olyanokról, akik ellenezték azt abban az időben, hogy a kegyelemről, Jézus Krisztusról, Jézus szeretetéről beszélnek, úgy, ahogy ma is találkozunk ilyenekkel. Találkozni fogtok olyanokkal, akik azt mondják nektek, túl sokat izgultok ezen a dolgon, túl sokat vesztek magatokra, ne kapaszkodjatok olyan erősen Krisztus igazságába, és ne tulajdoníts annak olyan nagy fontosságot. A törvényt kell prédikálnotok. Tehát egy része az akkori egyháznak azt mondta, hogy nem kell ezzel foglalkozni, ezzel a szeretet kérdéssel, hanem a törvényt kell prédikálni. És nézzük meg, hogy mit mondott Ellen White erre, amikor, mit válaszolt erre, amikor azt mondják, hogy a törvényt kell prédikálni. Azt válaszolta ő, mint nép prédikáltuk is a törvényt. Egészen addig, amíg olyan szárazak nem lettünk, mint Gilboa hegye volt, amelyen sem eső, sem harmat nem kaptak. Harmatot nem kaptak. Krisztus kell prédikálni a törvényben. Akkor lesz ereje és tartalma az üzenet hirdetésünknek, amely képes csillapítani Isten nyájának éhségét. Tehát hogy volt ez az egész dolog? Azt mondták egyesek, hogy ne a Krisztus szeretetéről beszéltek, hanem a törvényt prédikáljátok. Ellen White azt mondja, hogy prédikáltuk is a törvényt, és mi lett az eredménye? Olyan szárazak lettünk, mint Gilboa hegye, amely sem eső, sem harmat nem áztatott meg. És azt mondja, Krisztus kell prédikálnunk a törvényben is. Ez fogja csillapítani Isten nyájának az éhségét. Mi lelki éhséggel jövünk a gyülekezetbe. Szeretnénk táplálkozni. Mi az, ami táplálni fogja a lelkünket? Hát az Isten szeretetéről szóló üzenet fogja táplálni a lelkünket. Isten az ő népének az igazság és igazságosság bizonyítékának a felhőjét küldte el, és felszólította, hogy Jézust és az ő igazság, az ő igaz életét emeljék magasra és dicsőítsék őt. Tehát ebben az időben ezt látjuk, mikor azt mondja, hogy felszólította a Jézus igaz életét emeljék magasra az emberek előtt. Aztán felteszi a kérdést Ellen White még akkor, hogy így kell maradni ennek a szomorú állapotnak, hogy addig hirdetjük a törvényt, amíg kiszáradunk. Vajon ez tovább fog működni? Vajon így kell maradni ennek a szomorú állapotnak? Isten szeretetének lámpása ki kell, hogy aludjon a sötétben? És ez 120 évvel ezelőtt tette fel ezeket a kérdéseket. És manapság ugyanígy toporgunk. A Kánaán határán nem tudunk tovább menni. Hányszor 40 évet már toporogtunk itt azért, mert nem találtuk meg azt, amit Mózes sem talált meg ott a kősziklánál. És azt mondja, hogy néhányan elfordultak a Krisztus igazságának üzenetétől, akik azt mondták, hogy a törvényt kell prédikálni, azért, hogy embereket kritizálhassanak. Elvetették ezt az üzenetet, és akik Krisztust emelték magasra, azokat kritizálták. És azt mondták, hogy hamis üzenetet, hamis világosságot hoztak az egyházba, és ezt nem szabad hallgatni. Ellen White tovább így folytatja, felhívok minden prédikátort, keresse az Urat, tegye félre büszkeségét és becsvágyát, és alázza meg szívét Isten előtt. Azok szívének hidegsége és a hitetlensége, akiknek tulajdonképpen hinniük kellene, a gyülekezet erőtelenségét munkálja. Tehát azoknak a szívének a hidegsége, akiknek hinniük kellene, azt eredményezi, hogy a gyülekezet erőtelen. Ha megint Mózesre visszatérünk az ő történetére, akkor ezt látjuk, hogy azoknak, akiknek hinniük kellett volna, mit mondott Isten, miért nem mehettek be? Azt mondta Mózesnek és Áronnak, mert nem hittetek nekem. Ezért nem mehettek be. Mózesnek és Áronnak, mint a nép első két vezetőjének, hinni kellett volna, és Ellen White azt mondja, hogy azok szívének a hidegsége és hitetlensége, akinek hinni kellene, eredményezi a gyülekezet erőtelenségét. Ha Sátán rábírja venni az embereket arra, hogy saját cselekedeteikre, mint az igazság és érdemszerző cselekedetekre hagyatkozzanak, akkor tudja, hogy kísértések által legyőzheti őket, és zsákmányként, áldozatul ejtheti őket. Milyen nagy hang, testvérek, mi a törvénynek akarunk engedelmeskedni. Ezzel Isten tiszteljük meg. És azt mondja, hogy ha te ebbe az irányba mész el, és akármilyen szépen hangzik ez az egész dolog, azt mondja, hogy a Sátán le tud győzni téged. Ha nem Isten erejében bízol, hanem a saját érdemeidben, akármennyire nemes a szándékod, az ördög le fog győzni, és zsákmányt elejtett téged. És utána egy mondatban elmondja a megoldást. Emeljétek Krisztus magasra az emberek előtt. Azzal kezdi, hogy az ember a saját cselekedeteiből akar tetszeni az Istennek. Jó szándék, szép dolog, jó dolog, hogy ezt akarja tenni, de azt mondja, hogy az ördög ezeket le fogja győzni. Akármilyen jó a szándékuk, le fogja győzni. És hogy nem győzi le? Azt mondja, emeljétek Krisztus magassa az emberek előtt. A téma, mely megragadja a bűnös ember szívét, Jézus a megfeszített. Egyszer és mindenkorra kinyilvánította Jézus az ő semmihez sem hasonlítható szeretetét. Mutassátok be őt az éhező népnek, akkor szeretetének fénye embereket fog a sötétségből a világosságra, engedetlenségből az engedelmességre, a valódi szentségre vezetni győzelmesen. Semmi sem élesíti jobban a lelkiismeretet a bűn gyűlöletes lényével szemben, mint Jézusnak a golgotai keresztjén történő szemlélése. Azzal, hogy mi ostorozzuk a népet, és felsoroljuk a listát, hogy mit kell tenni, ezzel csak a bukást okozzuk, a botlást, a csalódást, de akkor, amikor a Jézus golgotai keresztjén történő szemlélésével azt mondja, hogy itt élesedik a lelkiismeret, és így válik a bűn gyűlöletessé. Krisztust még nem mutattuk be a törvénnyel kapcsolatosan úgy, mint hűséges és kegyelmes főpapunkat, aki megkísértetett mindenekben kivéve a bűnt. Még nem emeltük fel őt a bűnös emberek előtt, úgy, mint isteni áldozatot. Ellen White abban az időben azt mondja, hogy még nem sikerült az egyháznak, még nem emeltük fel őt a bűnös emberek előtt, még nem mutattuk be az ő áldozatát. Azt mondja, hogy erről kell minden bűnösnek tudni, Istenről, meg kell ismerni őt. A bűnös embernek meg kell ismerni Krisztust az ő hatalmának teljességében. Szeretnék kérdezni tőle titeket, hogy hogy történik a megtérés? Ki téríti meg az embereket? Tessék? És a Szentlélek csak úgy magától elmegy egy emberhez, aki ott van az utcán, vagy otthon, és azt mondja neki, hogy térjél meg, és megtéríti. Nagyon, nagyon érdekes, amit Ellen White mond, és engem ez meglepett. Azt mondja, hogy Krisztus semmilyen sem hasonlítható szeretete, tehát ezt kell bemutatni, csak ezután fogja a Szentlélek az ő munkáját elvégezni a megkeményedett szívekben, bűnbánatra és megtérésre vezetni. Tehát érdekes, hogy én a Szentlélek előtt jövök tulajdonképpen. Persze, hogy a Szentléleknek az erejével szólok én is, meg ő vezet engem, de azt mondja, hogy a Szentlélek addig nem dolgozik az emberi szívekben, amíg nem mutatta be valakinek Isten szeretetét. Tehát a Szentlélek csak ott léphet be, miután valaki már tud Istenről, Isten szeretetéről, és kitől fog tudni, azt mondja, itt hallásból van, a hallás pedig a prédikálásból, és ki fogja prédikálni, hát nekünk kell elmondani ezt. Tehát tulajdonképpen a Szentlélek nem tehet addig semmit egy emberért, amíg mi nem mutattuk be neki Krisztus szeretetét. Ezen tud dolgozni. Tehát megvan a szerepünk, fontos szerepünk van. Érdekes, minthogy a Szentlélek előtt jönne a mi szerepünk az emberekben. Először mi bemutatjuk az életünkkel és a szavainkkal Istent az embereknek, és amikor ezt megtettük, akkor jön a Szentlélek és elvégzi ezt a munkát. Ez egy nagyon-nagyon szép dolog. 1888-ban, amikor elkezdték ezt az üzenetet hirdetni, Ellen White elkezdett írni néhány könyvet. Tudjátok, hogy milyen könyveket írt ekkor? Az ő könyveit e körül a váltás körül, amikor látták, hogy szükség van a törvény hirdetése és a kegyelemnek a hirdetése között, milyen könyvei jelentek meg Ellen White-nak ekkor ebben az időben? Az egyik igazi gyöngyszem, Jézushoz vehető út című könyv 1892-ben. Nincsen olyan könyv, ami szebben bemutatná az Istennel való kapcsolatot és a keresztény életet, mint a Jézushoz vehető út. Nincs olyan könyv, ami jobban magasra emelné Jézus Krisztust, és bemutatná azt, hogy van az emberi kapcsolat az Istennel. Hogy jutunk el Jézushoz tulajdonképpen? Gondolatok a hegyi beszédről, Jézus élete című könyv, Krisztus példázatai, Nagy orvos lábnyomán, Apostolok története, 1911-ben, tehát ebben az időben születtek ezek a könyvek. Ismeritek, miről szólnak ezek a könyvek? Magasra emelik Jézus Krisztust és az ő szeretetét és az ő áldozatát. Erről szólnak ezek a könyvek. Aztán beszél még a formalizmusról. Azt mondja, hogy a formalizmus ezzel szemben egészen más. Ez az értelemnek egy dolga, és csupán a külsőségekre épít. Megáll a teóriáknál, az elméletéknél, és a vallásnál, a formaságoknál, ami a szemnek tetszik, és nem hatol mélyebbre. Olyan, mint a só, amely ízét veszítette. A vallás örömtelenné, szeretet nélkül válik. Nem terem békét, nincs bizonyossága, és nem ismer győzelmet. Tehát látjátok? A formalizmus mit eredményez? Azt mondja, örömtelen, szeretet nélkül való, nincs békesség, nincs bizonyosság, és nincs győzelem. Emlékeztek néhány mondattal korábban, amit mondtunk, hogy mi volt az eredménye, amikor ezt az üzenetet hirdették? Öröm, békesség, nyugalom és győzelem volt az eredménye. És amikor a formális dolgokor, hogy engedelmeskedjél rá kényszerítik, azt mondja, hogy olyan, mint az ízét veszítette só, örömtelen, szeretet nélkül, nem terem békét, nincs bizonyossága és nincsen győzelme. Pedig pont a győzelemre hat rá. Szálltod az erődet és győzzél és tedd meg magad. A formalizmusról Ellen White azt mondja, hogy ez az egyike azoknak az alattomos, vadon növekvő rossznak, amelyet üdvözítünk, ki akar tépni, és el akar távolítani az ember szívéből. Előtte azt mondta, hogy olyan, mint a tengerben ez az alattomos szikla, hajótörés szenvedhet, és azt mondja itt, hogy ez olyan alattomos, a vad növény, ami rossz, és az üdvözítőn ki akarja tépni, és el akarja vinni a mi szívünkből. Hogyan tudhatjuk azt, hogy nem formális a mi életünk? Átmehet-e a keresztény életünk egy olyan dologból, hogy helyesen imádtuk Istent, és egy pillanatban észre se veszük, és már a formalizmusban vagyunk? Megtörténhet? Megtörténhet, vagy nem történhet meg? Megtörténhet. Nézzük, mit mond Ellen White. Könnyen lehetséges ezek elfelejtése. Ha azoktól való elfordulás, amelyekre elhívtak bennünket, Krisztus kegyelmére, csak egészen kevésre van szükségünk vallásos életünk megváltoztatásához, csak egészen kevés ingadozásra az Istentől kapott örömünkben, Isten fiúságunkról való meggyőződésünkben, a Szentlélek követésében, és már is nagyon messze sodrottunk tőle. Egy ideig élveztük azt, hogy Isten mit tesz velünk, és egy idő után azt mondjuk, hogy megy ez már nekem. És már nem Isten van a középpontban, hanem én. Mózes, amikor jött a botjával, azt mondta, olyan sok mindent csináltam ezzel a bottal, ez automatikusan megy, megyünk, megütjük a sziklát, jön a víz, kész, mert ez megy nekem. És aztán az történt, hogy igazából nem ment. Megszokta azt az egészet, és szokásból akarta tenni. És ha szokásból megszoktuk, eleinte jó helyen voltunk, de utána megszokásból tesszük a keresztény életünket, már a formalizmusban vagyunk benne. Szükség van olyan prédikátorokra, akik érzik az Istennel való együttmunka szükségességét, akik az embereket Krisztus megismerésének tökéletes mértékére képesek vezetni. Prédikátorokra van szükségünk, akik magukat imakamrájukban Krisztussal való komoly közösségre nevelik, és ima által hatalmas erővel rendelkeznek. A kegyesség egy halott formává fajult. A vallásosság egy halott formává fajult. Szükségünk van annak erősítésére, ami még nem halt meg, de halófélben van. Ha ezt érezzük, hogy még nem halt meg egészen, ami közösségünk, az Isten való hitünk azt mondja, hogy hát akkor erősíteni kell. A kegyesség vagy a vallásosság elfajul, a vallás sekélyes érzelgésé válik, ha az igazság ekavasa nem szánt bele mélyen a szív talajába. A személyes kegyesség vagy a személyes vallásosság közöttünk, mint nép között alacsony fokra süllyedt. Ellen White ma azt mondja, hogy a vallásosság az nagyon sekélyes volt akkor. Hát mit mondana most? Sok a formaság, a szokásgyakorlat, a szájvallás. Fontos, hogy mélyebb és valósabb legyen a lelki életünk. Szükségünk van arra, hogy a saját magunk megtapasztaljuk Isten hatalmát és szeretetét, ahogyan az Krisztusban van. Egy rideg, törvényeskedő vallás nem tud lelkeket Krisztushoz vezetni. Ez a meggyőző, győzzük meg. Nem tud Krisztushoz vezetni, mert szeretet nélküli vallás, amelyből hiányzik Krisztus. Már nem sokat szeretnék még, egy kérdést teszek fel, és egy idézettel fogom befejezni. Mit jelent a Bibliában a tűzben megpróbált arany? A Laodiceának ígért valami. Mit mond, hogy vegyél tőlem tűzben megpróbált aranyat? Mi az, amit felkínál? Mit jelképez a tűzben megpróbált arany? Hát én nagyon sokáig azt hallottam a gyülekezetben, hogy az élet próbáiban megerősödött hit. Az élet tűzpróbáiban megedződött hit, ez a tűzben megpróbált arany. Nézzük, mit mond Ellen White. Ellen White azt mondja, a megőrzendő só az a tiszta, első szeretet, Jézus szeretete, a tűzben megpróbált arany. Hallottátok ezt a magyarázatot? Hogy a tűzben megpróbált arany, ez az első szeretet, Jézus szeretete. És amikor azt mondja, hogy azt tanácsolom néked, hogy védj tőlem, első szeretetet, Jézusnak a szeretetét. Ezt kínálja fel Laodiceának. Magasfokú igények, formák és ceremóniák lehetnek lenyűgözőek, mégsem jobbítják meg a szívet, nem tisztítják meg a jellemet. Csak az Isten iránti igaz szeretet rendelkezik olyan átható erővel, amely ezt megteszi. Isten népe sokat veszített azáltal, hogy nem őrizte meg a tanítás egyszerűségét, amelynek középpontja Jézus Krisztus. Túlbonyolítjuk a mi hitünknek a dolgait. Ezt kiszorították a formaságok, a ceremóniák, a sok szervezeti tevékenység. Lehetünk tevékenyek, lázasan tevékenyek, szép dolgokban, de kiszoríthatja Jézust. Láttam, hogy a kis gyülekezetek a lelki táplálék oly súlyos hiányában szenvednek, hogy nem sokára elhalnak. Kis gyülekezet vagyunk? Mit látott Ellen White? Láttam, hogy a kis gyülekezetek a lelki táplálék oly súlyos hiányában szenvednek, hogy nem sokára elhalnak. És mi a lelki táplálék? Amitől nem fog elhalni? A megváltás témái, Jézusnak a szeretete, Jézus Krisztusnak a magassa emelése. Isten azonban ezt mondja neked, erősítsd meg a többieket, akik halófélben vannak, mert nem találtam a te cselekedeteidet Isten előtt teljeseknek. Ellen White mi a következőt is mondja, egyet tudok, hogy gyülekezeteink haldoklanak a Krisztusban nyerhető hitáltali megigazulás és az ezzel rokon igazságok hiányában. Érzük, hogy haldoklunk, és Ellen White azt mondja, hogy miért? A lelki táplálék hiányában a kis gyülekezeteink szenvednek, és meghalnak, és azt mondja, így láttam, Isten megmutatta neki, hogy a Krisztusban nyerhető hitáltali megigazulás hiányában a gyülekezeteink haldoklanak. És egy befejező gondolat, amit még kérek tőletek, hogy hallgassátok meg, összefoglalja az egészet. Ez egy 10 sor Ellen White-tól, de minden, amit elmondtam, ma összefoglalja ebben a néhány gondolatban. Krisztus a megfeszített. Beszéljetek, imádkozzatok, énekeljetek róla. Ez fogja a szíveket meglágyítani és meggyőzni. Jól megszervezett elméleti vitáknak, fejtegetéseknek, bizonyítékok sorának alig van értelmes eredménye. Ha azonban a munkások szíve Isten átalakító szeretetével van tele, ez nem marad elrejtve azok elől, akikért a munka folyik. Lelkek szomjúhozzák az életvizét, ne engedd, hogy miattad szomjon maradjanak. Nyilatkoztassátok ki előttük Krisztus szeretetét, vezessétek őket Jézushoz, és adni fogja nekik a megváltás vizét és az élet kenyerét. Én ezt a tapasztalatot kívánom személyesen mindannyiunknak és a gyülekezetnek is Isten kegyelméből. Amen.